Hallgassátok meg Istenünk üzenetét, amint az szól hozzánk a Márk evangéliumának 12. részéből, az özvegyasszony két pillérjének történetéből, a 41-től a 44. versig olvasom Isten igéjét. Amikor Jézus leült a templomi perselyjel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokasága perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele, egy szegény özvegyasszony pedig odamenve, beledobott két pillért, azaz egy krajcát. Jézus odahívta tanítványait, és ezt mondta nekik. Bizony, mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe, mert mindannyian fölöslegükből dobtak, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amilye csak volt, az egész vagyonát. Foglalja el helyét a gyülekezet. Sokan úgy gondolják, a gyülekezetben, meg az egyházban, hogy a pénz, meg a pénzügyi dolgok azok ilyen tabu téma. Nem beszélünk róla, hiszen az ige is megmondja, hogy a pénz szerelme, az nem jó dolog, hogy ne a földön keressünk kincseket, hát itt nem a pénzről van szó, végre itt a templomban nem a pénzről kell beszélni, hát az egész világ a pénzről szól. És ezért vannak olyan lelkészek, akik nem is nagyon hirdetik, nem is nagyon merik hirdetni az adakozást, nehogy úgy tűnjön, hogy most a lelkész ilyen pénzéhes, és akkor mindig erről van szó. A másik véglet meg, amikor a lelkész beáll oda a persei mellé a kijáratnál, az nagyon kínos szokott lenni, amikor én legációba kellett mennem egy olyan gyülekezetbe, ahol még nem jártam, és akkor ott az volt a szokás, hogy a lelkész közvetlenül a persei mellé beállt, és akkor így végignézte, hogy ki mennyit dob, és akkor utána úgy fogott kezet az emberekkel. Hát van, aki egy kicsit erősebb kétszorítást kapott, volt, aki gyengédebbet, kedves áldás békességgel. Ez a másik véglet. De ugye az a helyzet, hogy Jézus beszél a pénzről. És nem csak Jézus, hanem az egész Biblia tele van a pénzügyi dolgokkal, az anyagiakkal. Hát zsidókról van szó azért, hát lássuk be, hogy eléggé aktuális ez a dolog. És tudja Isten, hogy nagyon fontos része az életünknek a pénz. Az egyik legmeghatározóbb, főként felnőttek számára, de már kisgyerekkortól nagyon fontos, hogy mennyi zseppénzem van, mit tudok elkölteni. És hát tényleg, ahogy az ember belép a felnőtt életbe, azonnal azon gondolkozik, hogy hát hogy tudom előteremteni azokat a javakat, azt az összeget, amit a családom fenntartására, a kocsim fenntartására, minden egyéb fenntartására fogok majd fordítani. És Jézus beszél az adakozásról is. És manapság nagyon nagy divatja van az adakozásnak. Ez most egy új forma, hogy az interneten valaki beírja, hogy hát erre és erre lenne szükségem. Például egy volt teológus társamnak láttam tegnap a hirdetését. Van ilyen oldal, ahol pénzt lehet gyűjteni, hogy ő a tanulmányaira szeretne kérni, és akkor beírta, hogy ennyi 4000 dollárt kell összegyűjtenie, és akkor ott lehet adakozni. 50 dollár, 100 dollár, amennyi ki mennyit akar. Aztán tegnap ugyanígy barangoltam a Facebookon, és látom, hogy egy asszony az autóját oda ajándékozza valakinek. Csak úgy, egy ilyen hirdetés, hogy én az autómat oda ajándékozom annak, akinek szüksége van rá, és akkor volt egy-két feltétel, hogy rászoruló gyerek, tehetséges gyerek szállítására adja oda. Tehát az adakozásnak, ennek a gyűjtésnek egész nagy hagyománya kezd lenni most a társadalmunkban. Adjuk össze. Például a kétfarkú kutyapárt két hét alatt összegyűjtötte a VISZ kampányára a mennyi millió forintot? Tehát több 10 millió forintot, hogy a kormány lakhatjai ellen ilyen VISZ kampányt folytasson. És az emberek adnak pénzt. De mi itt a templomban miért adakozunk? Talán úgy gondolunk rá, hogy ez az Isten tiszteletnek egy járulékos része, ez is hozzátartozik. Nem túl fontos része, hiszen hát már vége van mindennek, a liturgiának már elköszöntünk egymástól, áldás, békesség, és ja, még perselyt is kell dobni. És talán otthon, amikor készülünk az Isten tiszteletre, már velem is volt sokszor így, hogy már lenn voltam a lépcső, ja, tényleg perselytén, hoppá, kell az Úrnak is valamit adni, nehogy már leégjek. Van valamilyen szokás a végén. És nem is nagyon tulajdonítunk ennek nagy jelentőséget talán. Mások talán úgy gondolnak rá, hallottam ilyet is még az előző gyülekezetemben, hogy volt egy, az angol tanárom pont ugyanabban a gyülekezetben járt, ahol az én általános iskolámban az angol tanárom ugyanoda járt, ahol én gyülekezetben, és akkor kérdezem, hogy miért nem tetszik járni már a gyülekezetbe, és akkor mondja, hogy annyira pénzéhes a lelkét, állandóan csak arról beszél, hogy adakoz minden, mindig elmondja, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten, hát nem, hát ez így nem lesz jó. Itt kunyerálnak a lelkészekkel, az egyház fenntartására valami pénz, hogy hát mégiscsak éljenek a lelkészek is valamiből, meg hát valahogy az infrastruktúrát fenn kell tartani. Ez is egy félreértés, nem ezért adakozunk. A kereszténység kezdetén és az ószövetségi hagyományban az adakozásnak egy nagyon fontos központi szerepe volt a liturgiában. Hát volt az ünnep, az ünnepi alkalom, és annak a középpontjában volt az adakozás. Mindenki valamit, kicsit többet vagy nagyot oda szánt az Úrnak hála áldozatként. És hagyj húzzam alá, kedves testvérekhez, ez, hogy az adakozás, az hála áldozat. Az, amit mi adunk, az nem a kezdet, hanem az már egy reakció arra, amit Isten adott. Tehát úgy működik ez az Isten gyülekezetében, hogy Isten ad nekem egészséget, erőt, kocsit, benzint, autót, munkát, stb. És ezért én hálából, abból, amit ő ad, abból én visszaadok. Hálából. Nem én kezdem ezt a dolgot, hanem Isten kezdi. És ezért nem negatív előjelű az az ige, amit az 5 Mózesben olvasunk, a Deuteronómiumban, a 16. fejezetben, hogy senki ne jelenjék meg üres kézzel az Úr szín előtt. Mert nem arról van szó, hogy hát adjam már valamit, hanem az arról szól, hogy Isten mindenkinek ad valamit. Nincs olyan ember, aminek egy kicsit, legalább egy icipicit ne adna a hétköznapokban. És hát voltak a különös adakozások, amikor ugye betakarítás volt a terményből, ugye ezek a hétköznapi adakozások, nem különös, hanem hétköznapi adakozások, hogy nekem kaptam valamit, sikerült a termény, betakarítom, és abból tizedet adok az Úrnak vissza. Ennek is megvolt a szokása. Tehát Istennek nem azért adunk, mert neki szüksége lenne rá, mert neki nincs alapvetően szüksége rá, mert azt mondja az 50. Zsoltár, hogy enyém az erdő minden vadja, ha éhezném, nem szólnék neked, mert enyém a világ, és ami betölti. Istennek nincs szüksége rá, de nekünk szükségünk van rá, hogy a hálánkat kifejezhessük az Úrnak. És voltak olyan áldozatok, amik ténylegesen az Úrnak mentek, tehát el kellett égetni, el kellett pusztítani, és az Úrnak ment. De voltak olyan adományok, amik a templom fenntartására mentek, és olyanok, amik a lévitáknak, a papoknak az életére mentek, ugye megették a szent kenyereket, stb. A maradékot, a húsát, a zsírját, mindig megvolt ennek a módja. Az adakozásban nem a pénz a lényeg, és nem a mennyiség a lényeg, hanem a te szíved, a te viszonyod Istenhez. Az, ahogy te készülsz az adakozásra, ahogy te készülsz az Úrnak adni valamit, az a tükre annak, hogy mennyire szántad oda magad az Úrnak. És ezért mondja Pál a 2 Korintus 9-ben, hogy mindenki úgy adjon, ahogy olvastam is, mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte a szívében. Ahogy jöttél, ahogy elkészítetted, hogy igen, ezt az Úrnak adom hálából. Vagy pedig úgy, hogy ja, eszembe se jut, nem is raktam semmit a zsebembe. Vagy jaj, jó, valami azért csörrenjen. Az előző lelkészem mindig ezzel példálózott, hogy volt, aki gombot rakott ugye a persedben, azért az is csörren, hogy azért legyen valami, és akkor amikor nyitották, hoppá. Az adakozásban tehát a szív a lényeg, a te szíved a lényeg. És erről beszél Jézus az özvegyasszony 2 fillérjével kapcsolatos történetben. Nagyon valószínű, hogy ez egy ténylegesen megtörtént eset volt. Jézus, ahogy a bevezetőben mondtam, úgy, ahogy a pénzéhes lelkész, ugye a persely mellett leült a perselyel szembe a templom lépcsőjére, és nézte, hogy ki hogy adakozik, hogy hogyan viselkednek az emberek, amikor a perselyhez érnek. És amúgy itt is mindig ott ül Jézus, csak mondom, most is ott fog ülni, meg ma jövő héten is, meg nem csak ott ül, hanem itt is ül, és nézi a szívünket folyamatosan. Nem az összeget nézi, akkor se az összeget nézte, hanem a szíveket. Jézusnak megvolt az a képessége, és ma is megvan az a képessége, hogy a szívedet látja, túllát a láthatókon, túllát a külsőségeken, az, hogy csörrenne valami, vagy mennyi csörren, vagy hogy oda nyújtottad a kezed, vagy nem nyújtottad, ezen túllát, hogy azt, amit adsz, azt miért adod, milyen szívvel adod, hogy készültél rá. De nem csak az adakozásodat látja, hanem a szolgálatodat is. Látja, amikor takarítod a templomot, látja, amikor vágod a füvet, vagy elmész a testvéredhez bizonyságot tenni, vagy bármi, bekötözni a sebeit, hogy miért csinálod, mi a motivációd. A templomban, az asszonyok udvarán 13 ilyen kürt alakú persely volt. Tehát nem a tölcsér nagy része áll kifelé, hanem befelé, tehát egy ilyen szűk, valami kis tölcsér volt, és az kitágult, ahol a pénzt tárolták, vagy az adomány. És 13 ilyen volt, különböző céladományokat lehetett adni, és ez a 13., ez az utolsó, amiben ez az asszony dobott két fillért, ez az ilyen elmaradt adományok pótlására szánt persely volt. Ezzel a legszegényebbek megválthatták az adakozási kötelezettségüket, és oda dobhattak pénzt. És Jézus ezzel a perséllyel szemben foglal helyet. És amikor mennek el a gazdagok, és dobálják a nagy aranyakat, ugye hullanak a pénzek, biztos nagyon látványos lehetett, ugye amúgy is szerettek ebből szokást csinálni, hogy ó, látványosan bedobták a perséjbe a pénzt. De Jézus nem szól semmit, nem mondja, hogy nézzétek a képmutatókat. Nem mond semmit. Miért? Azért, mert ezeknek az embereknek, akik így dobják a perselybe a nagy pénzeket, nem jelentett semmit az a pénz, amit bedobtak. És ezért Jézusnak sem jelent semmit az az adomány. Az az adomány Isten szemében olyan, mintha nem is létezne. Pedig nagy összeg volt, mintha nem is létezne. Azért, mert Jézus látta a szívüket, hogy ez nekik a fölösleg. Nem kell, jó lesz Isten. És ezzel nagyon jól jártak, mert egyfelől odaadták a fölöslegüket, másfelől meg jól jártak, mert az emberek előtt úgy tűnt, hogy igen, ők adakoznak, és kegyes embereknek tűntek. Jó képet alakítottak ki magukról, és mégse veszítettek vele túl sokat. Vagy egyáltalán nem veszítettek vele semmit, mert a fölöslegükből adtak. Jézus nem szól, nem is érdekli ez az adomány. És ezért gondoljunk bele, hogy milyen szívvel adunk. Pedig milyen kis tanulmány születhetne arról, még szociológusként gondolkoztam is erről, hogy lehetne egy statisztikát csinálni, hogy jönnek az adományok, ki mennyit ad, ki ad kevesebbet egész évben, és akkor mindenkinek lenne egy ilyen jó kis görbéje, és akkor a végén egy indexszámot generálnék belőle a kis statisztikai programomból, és akkor csinálnánk december 31-én az indexszámok alapján egy idő, ki mennyire adakozó kedvű. De nem az összeg a lényeg, hanem a szív a lényeg. Jézus ez nem érdekli. És akkor jön az özvegyasszony. És ez ilyen özvegyasszonyokról beszélt Jézus a ezelőtti történetben, amikor a farizeusokról beszél, hogy a farizeusok és az írástudók kiforgatják az özvegyasszonyok pénzét, kihasználják az ő elesettségüket, és elveszik tőlük az ő jussukat, és azt a kevés kis vagyonukat, ami van. És akkor a következő történet, mert így illik bele a bibliai kontextusba ez a kis történet, mert előtte és utána Jézus a mennyek országáról, meg az írástudókról beszél, nem is teljesen értjük, hogy kerül ez ide. Hát így kerül ez ide, hogy itt szó van egy özvegyasszonyról, a különbségről, az özvegyasszony és a farizeusok közötti különbségről van szó. Mert az özvegyasszonyok abban a korban, abban a társadalomban nagyon-nagyon elesettek voltak és kiszolgáltatottak voltak, mert abban a társadalomban a férfi volt a pénzkereső, és az asszony minden esetben a férfi pénzkeresetétől függött. És hogyha valami miatt egy asszony egyedül maradt, akkor az egy nagyon-nagyon nehéz állapotot jelentett a társadalomban, és egyedül kellett meglennie, akár a gyerekeket eltartania, hogyha a férj elhunyt vagy elment. És ezt sokszor kihasználták a farizeusok, a pénzváltók, ugye ezek az asszonyok nem tudták ezeket a dolgokat, és mindig kihasználták, becsapták őket. És egy ilyen áldozat tulajdonképpen ez a nő, aki odajön a templomba. Ő áldozat, és mégis áldozni jön az Istennek. Ők kiforgatták az Istennek a szolgái, de ő mégis ad az Istennek. És amivel ő fizetett ez a két fillér, ez valójában egy lepton volt, két lepton pénz, ez egy zsidó váltó pénz volt, aminek a görög megfelelője a peruta. Hát ezt úgy kell elképzelni ennek az értéket, hogy tulajdonképpen az egynapi munka bérének az 1/16-a ez a két fillér. Ez egy negyed kiló kenyér ára volt ahol. Tehát alapvetően egy nagyon elenyésző összeg volt, és ezt dobja bele a perselybe. Külsőben, külsőségek szerint csak ennyi látszik. Ez az az, hogy nagyon keveset ad. A kultusz fenntartását nem fogja ez előre lendíteni. Semminek nem számít. Ez a mi számításunk. Mert a mi számításunkban a gazdagok pénze, hú de jó, ebből majd milyen szolgálatokat lehet csinálni, hú igen, ez, így kell oda szánni az Istennek a pénzünket, hát ebből lehet majd jó templomot építeni, ebből lehet majd gyülekezeti termet építeni, ebből majd gyerekmunkásokat lehet fogadni, jaj de jó. És akkor jön az özvegy azt, hogy ezt a két fillérjét, hogy ó, hát köszönjük szépen. Ez is majd jó lesz talán, de elenyésző. De Jézus úgy, ahogy nem szólt egy szót sem a gazdagoknál, mert semmit nem jelentett számára a nagy pénz, úgy itt most felhívja a figyelmét a tanítványoknak, hogy gyerek csak ide, ezt nézzétek. És azt mondja, hogy bizony mondom néktek, hogy a szegény özvegy azt, hogy mindenkinél többet dobott a perselybe. Mert mindannyian fölöslegükből dobtak, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amilye csak volt. Egész vagyonát. És Jézus most mondja el, hogy mit látott a gazdagok szívében. Nagy pénzt adtak, de nem érezték meg. Nem jelentett számukra semmit, és ezért Istennek adták. És ezért ebben megmutatkozott, hogy Isten mire tartják az életükben. A fölösleg jó lesz Istennek. Kérdés, hogy mi is nem csak a fölöslegünkből adunk-e az Úrnak. És most nem csak a pénzre gondolok, hanem az időnkre. Van egy kis fölös időm, elolvasom az igét. Van egy kis fölös időm, eljövök az úrházába. Talán többször is el tudok jönni, mert annyi fölös időm van. Ráérek vasárnap délelőtt, még talán kedden is, meg pénteken is eljövök az úrházába. Legalább egy kicsit leülök, megsimogatják a lelkem, meg még összeszedek egy-két információt a falu beliekről. Kivel mi van? És Jézus azt mondja, hogy két fillérre, hogy ez az azt, hogy mindenét odaadta. És a minden, az több a soknál. Az eredeti görög szöveg arról beszél, hogy az asszony a szükségéből adott. Azt adta, amire egyébként szüksége lett volna. Nem fölösleges volt, hanem az, ami kellett volna neki az élethez. És utána Jézus fokozza, és azt mondja, hogy ő az egész bioszát, az egész életét adta oda. Azt adta oda, ami az életének a fenntartásához kellett volna. Mert neki ennyi pénz volt az aznapi meg a másnapi megélhetése, amiből egy negyed kiló kenyeret tudott venni, és talán nem halt éhen. De ő ezt is odaadta. Senki nem szólta volna meg, hogyha csak egyet ad oda. Azt már teljesen mindegy lett volna, de ő kettőt bedobott. Miért adta oda ez az asszony? Tehetjük fel a kérdést. Miért? Hát megőrül? Nem ismeri a világ dolgait? Hát neki nem jön a villanyszámlás? Nem jön a gázóra leolvasó? Neki nem kell benzint fizetni? Jó, neki nem kellett, de értjük. Hát dehogy nem, neki is voltak költségei. Azért, mert ő is ismerte Jézus logikáját, az Isten logikáját ismerte. Ő tudta, valahol mélyen pedig nem hallotta, amit Jézus elmondott a tanítványoknak, hogy aki elveszíti az életét, én értem, megnyeri azt. És hogy én gondot viselek rátok, de keressétek először az Isten országát, és ráadásul minden megadatik néktek. Isten lesz-e azt a szorzót, amiről Balatonneten hallottunk Bódis Miklóstól, a korsó és az olajos korsó és a lisztnek a megsokasításáról a sareptai özvegynél, hogy Isten megsokszorozza azt, ami van, ha, de előbb, ahogy a próféta, Illés próféta kérte tőle, előbb add oda nekem azt, amit van, amire szükséged lett volna, add oda nekem, és aztán csinálj magadnak és a tieidnek. És valahogy sosem fogyott ki a korsóból, és mindig volt, és ismerte ez az asszony a százszoros szorzót, hogy Isten visszaadja százszorosan, és ez egy ilyen túlzás, egy ilyen isteni túlzás, mert százszoros termés nem létezik. De mégis ez a hit, testvérek, hogy odaadom azt, amire tudom, hogy nekem lenne szükségem, és nem a fölösleges, de odaadom, mert bízok az Úrban, ezzel ki akarom fejezni, hogy hálás vagyok, és ki akarom fejezni, hogy hiszek ő benne, hogy nem csak a számmal adtam oda neki magam, hanem az egzisztenciámat is odaadtam neki. És testvérek, ne értsük félre, én nem arra kérlek most benneteket, és az Úr sem azt üzeni, hogy megjön a következő nyugdíjatok, akkor az egészet dobjátok be a persejbe. Nem erről van szó, mert az Úr itt ezt az asszony erre indította, meg a pénzetek, a következő fizetéseteket azért ne dobjátok be az egészet, mert tényleg ki kell fizetni, amit ki kell fizetni. De viszont azt kéri az Úr, hogy amikor indít valamire, hogy tedd meg, add oda, ahogy énekeltük, odaadom, add az életed, add az erődet, add, amit van, akkor add oda, amire indít. Hogy ne számolj ki minden fillérre, hogy hú, hát ez most még belefér, vagy nem fér be, add oda. Próbálj lemondani arról, hogy a javaidban lásd a biztonságodat, hogy az Isten helyében ne kerüljön a pénz, mert ez egy hamis biztonságérzetet ad. Sokszor azt gondolunk, van pénzem, hú, jó, jó, jól állok, meg vagyok, rendben vagyok. És akkor már az Isten az úgy kiszorul, hogy fú, de jó Isten, vannak ilyen dolgaim, de igazából a lényeg a pénz, hogy mennyi van a bankszámlámon, és ki tudom fizetni a dolgokat, hú, rendben vagyok. Mert amikor elvesznek dolgok, amikor Isten elvesz dolgokat, akkor viszont megrendül az életünk, ezért olyan sok az öngyilkos, amikor bedől a bank, elveszi a bank a pénzt, nem tudják kifizetni, és elmennek, öngyilkosok lesznek, mert az az életük, az áll az életük középpontjában a pénztárcájuk, és Isten valahol ott van a periférián, de nem a középpontban. Isten a szívedet nézi, nem az összeget. Pénzedben bízol, megtakarításodban, vagy abban a kis pénzben, amit az élvezeteidre tölteszel. Mi van a szívedben? Mi van a szíved középpontjában? Pénztárcád, vagy Isten? Melyiket adod, melyikért? Tudsz-e bőkezűen adni, ahogy az ige mondja? Adjatok bőkezűen. Tudsz-e örömmel adni? Ezt is olvassuk sok helyen a Bibliában, hogy akik adnak, adtak az Úr templomának az építésére, örömmel adtak, és örvendezve, ugrálva táncoltak. Mert adhattam, mert én is részt vettem benne. Azért, mert nekem is van, és mindent kaptam az Úrtól, és ezért tudok adni. Jaj, de jó! És nem szűk markúan, mert az Isten sem szűk markúan mér, hanem bőkezően. Jézus erre tanít meg minket, aki maga is példa lett számunkra. Ő nem csak a vagyonát adta oda, értünk, nem csak az egzisztenciáját, ő nem csak a bioszát adta oda, azt, ami a testi élethez szükséges, hanem a dóéját, az egész életét, az istenségében is odaadta magát. Nem csak a szolgálatait adta az embereknek, hanem egészen önmagát adta oda. És az özvegyasszony két pillérének a története nem a két pillérről szól, hanem az önmagunk odaadásáról. És ennek egy jele az, hogy a pénzemet is odaadom, persze, mert nem az enyém. És nem csak azért adta oda Jézus az életét, hogy fennmaradjon a kultusz, hogy legyen egy egyház, és legyenek templomok, és 2000 év múlva is itt ülhessünk a templomban, hanem azért, hogy neked és nekem életem legyen, hogy odaáll, legyen folytatás. Amikor a halálra gondolok, akkor tudjam, hogy van tovább. Jézus bőkezűen odaadta önmagát, értük, hogy legyen bocsánat a bűnökre, tieidre és az enyémre. Ha Isten indít, adj oda valamit, akkor ne kés neked, bármilyen kevés is az, de érezd meg, érezd a hiányát, hogy az nincs már neked, az odaadtad az Úrnak. És ne úgy érezd meg, hogy akkor kevesebb jut egy kicsit dohányra, meg csokira, meg cigire, meg piára, hanem, meg mit tudom én mire az élvezeteidre, hanem neked a szükségedből adjál, amire tényleg szükséged van, vagy lett volna. Ez az Isten szerint való adakozás. Akárhogy is fogunk tenni, kedves testvérek, az tükrözni fogja az Istennek való odaszállásunkat, az önmagunk odaadása, hogy mi van a szívünkben. Ámen. Most maradjunk a helyünkön, és egy percben, csendben imádkozzunk magunkban, és vigyük az Úr elé azt, ami megfogalmazódott a szívünkben. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy meghallgatod a mi csendben, magunkban elmondott imádságaink. Ámen. Testvérek, most rendhagyó módon szeretnénk az adakozást folytatni, ahogy az Ószövetségi és az Újszövetségi gyülekezetekben is volt, ahogy az egyházban ez bizonyos helyeken szokásos is, hogy most körbeadunk egy kosarat, és itt elindítom majd Istvánnal, és kérem, hogy aki tudja, adja tovább majd a következő testvéreknek a kosarat, ahogy Bibliában is le van írva, és ahogy az Ószövetségben is, és ahogy ez egyházunkban is szokásos, így adjuk az adakozást, és tényleg szeretném mondani szeretettel, hogy mindenki úgy adja az adományát, ahogy az előre a szívében elkészítette és elhatározta. Az adakozás alatt csöndben legyünk, és csak a harmónium szóljon. Most fennállva imádkozzunk Dávid imádságával. Áldott légy, Uram, atyánknak, Izraelnek, Istenem, mindörökkön örökké. Tiéd, Uram, a fenség, a hatalom, a dicsőség és a győzelem. Tiéd a dicséret, mert minden, ami az égben és a földön van, a tiéd. Tiéd, Uram, a királyság, és Te vagy valamennyi fejedelem fele. Tiéd a gazdagság, Tiéd a dicsőség, Te uralkodsz mindenen. A Te kezedben van az erős, a hatalom, a Te kezedben van a nagyság és az uralkodás mindenen. Ezért most hálát adunk Neked, Istenünk, és dicsérjük hatalmas Nevedet. Ki vagyok én, és ki az én népem, hogy Neked ajánlhatnánk mindezeket? Tiéd minden, és mi csak azt adtuk Neked, amit a Te kezedből kaptunk. Idegenek s jövevények vagyunk csak előtted, épp úgy, mint atyáink voltak valamennyien. Napjaink olyanok ezen a földön, mint a múló árnyék. Urunk Istenünk, ez az egész vagyon, amelyet itt készítettünk, hogy házépüljön szent nevednek, a Te kezedből való, és Tiéd az egész. Tudom, Istenem, hogy vizsgálod a szíveket, és szereted az egyszerűséget. Azért én is szívem egyszerűségében örvendezve ajánlottam fel mindezeket, és láttam, hogy itt az itt levő néped is nagy örömmel ajánlotta fel Neked ajándékait. Uram, atyáinknak, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene, tartsd meg mindörökre szívünknek ezt a készségét, és maradjon meg bennünk mindig ez az érzés tiszteleted iránt. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkező. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglalja el helyét a gyülekezet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel köszöntök mindenkit ezen az Isten tiszteleten, és hadd hirdessem, hogy ma délután 5 órakor ima alkalom lesz, ha az Úr éltet bennünket itt a gyülekezeti teremben. Mindenkit szeretettel várunk ima közösségre, hogy együtt is álljuk oda imáinkat az Úrnak, és együtt is tudjunk ámen mondani a másik kérésére. Hirdetem, hogy kedden este 6 órától Biblia óra lesz szintén itt a gyülekezeti teremben. Erre is várjuk a testvéreket, akik a Biblia tanulmányozására több tekintetet akarnak fordítani, mindenkit hívunk és várunk szeretettel. Pénteken délután 5 órakor pedig szokásunkhoz ilyen családos alkalom lesz. Ennek milyenségét majd meglátjuk, hogy most ez melyik alkalom a családos alkalmakon belül, illetve ránk következő héten vasárnap, már szeptemberben lesz reménység szerint úrnap délelőtti istentisztelet 9 órától és gyermek istentisztelet is. Szeretettel kérdezem, hogy van-e hirdetni való, amiről én nem tudok. Új kenyér ünnepe lesz, vagy hát már el is múlt. Igen. Köszönjük szépen a kérdetést, akkor erre így gondoljunk imádságos szívvel a temetés alkalmára is.